Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az apró szigeteken vajon milyen lehet most az élet? Vannak-e turisták egyáltalán? Érdekes kérdés. Nos, van, ahol még azért néhányan vannak, főleg olyanok, akik úgy döntöttek, hogy ott próbálják meg kihúzni azt az időszakot, amíg a koronavírus járvány le nem vonul a szülővárosukban, és hát van, ahol ezt meg is tehetik, van, ahol 90 napot gond nélkül el lehet tölteni. Megint más kérdés, hogy vajon 90 nap elég lesz ahhoz, hogy ott március közepétől gyakorlatilag június közepéig kihúzva nyugodtan hazamehessen, hiszen azt látjuk, hogy sokan azt jósolják, hogy Európa egyes részein júniusban, így lehet, hogy nálunk is júniusban tetőzik majd a járvány. Júliusban még mindig komoly megbetegedések lehetnek, és hát örülhetünk akkor, hogyha egyáltalán augusztusban utazgathat már bárki is, elsősorban mondjuk belföldön, aztán talán külföldre is kimerészkedhetünk. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, hogy meglátjuk, hogy miként alakul. Azért is tanulságos a mostani időszak, mert azt is látjuk, hogy ha valakinek esetleg külföldön van ingatlanja, Spanyolországban rengeteg magyar vásárolt Marbella környékén villát, de a különböző brazíliai ingatlan befektető cégek is megtalálták már a magyar partnerüket, Miami-ban is rengeteg magyar villa van. Hát gyakorlatilag, ha egyszer hazajöttünk, akkor oda nehezen tudunk visszamenni, visszatérni. Nem úgy működik, hogy akkor mégiscsak a nyarat ott töltjük, és jaj, de jó, nehéz kiadni is most már sok esetben ezeket, tehát igazából ez is komoly gondot jelent, de hát még az egyszerűbb dolgok azok pláne gondot jelentenek, hogy az ingázók miként közlekedhessenek. Hát most a Szlovákia-Magyarország, Románia-Magyarország viszonylatában azért nagyjából erre találtunk orvosságot. Hát a magyarországi-ukrajnai határközlekedésről nagyon sok beszámolót olvastam Záhony környéken az utóbbi időben, hát igazából azt kell mondanom, hogy embert próbálom mindaz, amit azok kiállnak, akik most át akarnak menni a határon, pláne az áruforgalomban résztvevők, ha egyáltalán előbb-utóbb átjutnak. Úgyhogy nagyon nehéz ez a történet, és mi korábban nem volt gond azzal, hogy az Európai Uniós határok mindenképpen átjárhatóak, de a többi határ is viszonylag könnyen átjárható. Hát most látjuk azt, hogy valójában azért egy ilyen esetben, egy ilyen járvány esetében ez kevésbé igaz, és milyen kőkemények ezek a dolgok. Meséltem önöknek 93 kilométeres dugóról is a magyar határ előtt, hát ez is, amikor befelé akartak jönni utazók, hát ez is elkép autóban ülve, hogy gyakorlatilag mit jelent a forgalom biztosítása, biztonsága, az azt jelenti, hogy iszonyatos, hogy mi mindent tesznek meg a kamionsofőrök azért, hogy ez meg tudjon valósulni, mi mindent kell kiállniuk. Hát egyébként is szerintem a legkeményebb életek egyike a kamionos élet. Nekem az egyik kedves rokonom, unokatestvérem kamionos, és hát ő mesélt olyan sztorikat, hogy gyakorlatilag elfehérettem sokszor, hogy úristen, milyen jó, hogy megúsztad. Most hát kíváncsi vagyok majd, hogyha hazatér egyáltalán és tudok vele beszélni, akkor milyen történeteket mesél. És ha már az egzotikus szigetekről és a turizmusról, meg a koronavírus hatásairól van szó a műsornak ebben a részében, akkor azért néhány érdekesség, bár igencsak idillinek tűnik a Maldív szigetek, és hát látszólag itt aztán tényleg mindig minden rendben van. Most például a helyi belpolitika legfontosabb témája az, hogy őrizetbe vették a korábbi elnököt. Azért a hatalomváltások itt is meglehetősen izgalmasak, és aki éppen hatalmon van, az elnök általában igyekszik megszilárdítani alaposan a hatalmát mindenféle eszközökkel, úgyhogy most korrupcióváddal éppen előzetesben helyezték az előző elnököt. Természetesen ő tagadja a vádakat, és azt mondja, hogy csak politikai okokból történt mindez. Nyilván a Maldív-szigeteki belpolitikában nem vagyunk annyira otthon, hogy ezt meg tudjuk ítélni, de az kétségtelen, hogy azért itt is a hatalomváltások azért leginkább kevésbé az indiai-óceáni, hanem talán az afrikai országoknak az izgalmait idézik. A szigetek közül jó pár ugyanakkor elsősorban arra koncentrál, hogy mi lesz majd a koronavírust követően. Ha vajon például már most akcióznak, hogyha valaki az őszi időszakra vagy akár térre foglal, akkor ezt nagyon kedvezően teheti meg, ha rögtön kifizeti. A pénzhiány jelentkezik bizony a szállodáknál, és már most megpróbálnak pénzt gyűjteni bármilyen módon. Egyébként, ha már a pénzgyűjtésnél tartunk, felhívott egy kedves barátom, és mesélte, hogy hát egész életében az volt az álma, hogy eljusson egy exkluzív szállodába, de olyan hotelbe, ahol 1 millió forint körüli a szoba ár, és nem mondok nevet, de lényeg a lényeg, hogy most 70 000 forintért ide foglalt egy éjszakára, egy kellemes kis lakosztályt, itt csak lakosztályok vannak, és hát azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogyha elbukja, akkor is legalább megpróbálta, és hát elbukni ugye akkor tudja elbukni, hogyha még mindig nem lehet majd szeptemberben utazni. Minden esetre azért augusztusra, szeptemberre, de még a mostani időszakra is elvileg lehetne foglalni legkülönbözőbb helyeken szállást, csak hát ugye az utazás maga lehetetlenül tel sok helyre. Az egzotikus szigetek szállodái minden esetre próbálnak ugyanúgy, ahogy jó pár más szálloda is pénzt gyűjteni, vouchereket bocsátanak ki sok helyen, és ezeket próbálják meg árusítani, hogy akár 1 vagy 2 évre is kedvező áron nyaralhatunk majd, ígérik, és ez valószínűleg így is lesz. Persze, hogy mi lesz pontosan majd a koronavírus és a gazdasági válság után, vagy akár a koronavírus után, de ha még tart a válság, akkor a válság közepén, azt senki nem tudja megmondani. Mindenki próbál boldogulni az exotikus célpontok szolgáltatói közül is. A kis szolgáltatók, a csónakosok, a különböző vízisporteszközök bérbeadói szintén nagy gondban vannak, a tartalékaikat élik fel, próbálnak tőkéhez jutni, és hát még a legkisebb országoknak a kormányai is valamiféle mentőakcióban gondolkodnak, úgyhogy muszáj, hiszen nem nagyon tudnak mit tenni különben az idegenforgalomból élők. Aruba még viszonylag jól áll, tekintettel arra, hogy azért Hollandia gyámkodik fölötte, noha 1986 óta független Aruba, van önálló parlamentje is, de a külpolitikát és ezen kívül pedig még jó pár dolgot a hollandok gyámkodásával intéznek, a védelmi politika és a hollandok feladata. Curaçao, Martinique, Saint-Martin, szintén ugye Hollandia, illetőleg utóbbi kettő részben Franciaország gyámkodása alatt áll, tengeren túli terület, következésképpen itt sincsenek túlságosan nagy gondok, itt elsősorban a központhoz fordultak a szállodai szolgáltatók, hogy kapjanak valamiféle fizetési könnyítést, vagy akár egyszeri összeget azért, hogy tovább tudjanak lendülni a válságon, és hát remélik, hogy majd a téli szezon, ami itt szintén nagy szezon, egy kicsit helyrehozza a dolgokat. Ellenben azok az exotikus szigetországok, ahol nincsen részben gyámkodó, részben meg segédkező hatalom, nincs Franciaország, Hollandia, vagy éppen az Egyesült Államok segítő keze, azok meglehetősen nagy gondban vannak, mert önerőből nem tudnak annyi forrás mozgosítani, hogy segítsenek a szolgáltatóknak, úgyhogy gyakorlatilag annyira nagy a probléma, hogy aki tudott, más állást keresett, és sokszor a javaitól is megválnak az idegenforgalomban dolgozók, tehát itt tényleg rémségesen nagy a gond. A Dominikai Köztársaságtól kezdve sorolhatnánk tovább. Kuba esetében még azt látjuk, hogy hát próbálnak küzdeni a koronavírus járvány miatt. Havannában gyakorlatilag senkit nem látunk szinte az utcákon, mindenhol kijárási korlátozások vannak. Kubában egyébként az orvosi ellátás meglehetősen jó. Még azért a műsor első felében azt hallhatták, hogy Afrikában vannak olyan emberek, akik gyakorlatilag soha nem találkoznak egész életükben orvossal. Addig azt látjuk itt Kubában, hogy még ide is jönnek az egészségügyi ellátás miatt más karibi országból, hiszen tényleg jók az orvosok, és az oktatási rendszerük is egyébként meglehetősen jó. Én magam nagyon sokszor jártam Kubában, és komoly beszélgetéseket tudtam folytatni, például arról, hogy mondjuk Közép-Kelet-Európa vagy Magyarország, és nagyjából jelentős része el tudta helyezni az itt élőknek, hogy hol is van Magyarország, és mi is történik, mi a fővárosa, ami nagyon meglepődtem. Ugyanakkor hát lássuk be, hogy azért az Egyesült Államokban kevésbé rózsás a kép, tehát ott azért nagyjából ugye Európa az egy nagy tömb, esetleg London meg Párizs még megvan, de hát Magyarországról tényleg kevesen hallottak, kivéve persze az a terület, ahol a diaszpóra lakói élnek, meg hát ott az ő környezetükben nyilván a helybeliek is sokat tudnak. Ha már az apróbb turisztikai célpontokról, szigetekről mesélek most önöknek, akkor Bora Bora és környéke, tehát a Tahiti terület, a franciaországi területek is azért igencsak megsínlik a turisták elmaradását, hiszen itt is rengeteg szálloda várná a vendégeket, akik nem jönnek, ők is nagy gondban vannak, de itt azért Franciaország nekik meglehetősen sokat tud segíteni. Egy interjúban megkérdezték tőlem, hogy vajon mikorra állhat vissza minden a régi kerékvágásba. Nos, azt kell mondanom, hogy talán soha. Az biztos, hogy legalább egy évnek el kell tennie, mire egyáltalán szerintem azok a számok jönnek a külföldi turizmust illetően, mint amelyek voltak mondjuk az elmúlt 5 évben, annak az 5 évnek is elsősorban az elején, hiszen folyamatosan növekedett a turisták száma. A belföldi turizmus hamarabb helyreállhat, talán ez regenerálódhat leghamarabb, hiszen vágyunk arra, hogy lemenjünk a Balatonra, elmenjünk Szentendrére, élvezzük egy-egy wellness hotel adta szolgáltatásokat, tehát ez valószínűleg majd hamarabb helyreállhat. És az is kétségtelen, hogy akkor, amikor kiszabadulhatunk végre a lakásból, a házból, az otthonunkból, akkor azért nagy sok lesz az pozitív értelemben, hogy fú, hát akkor most mindent lehet, és tényleg akkor megtelnek szerintem majd a szálláshelyek, és ismét ellepjük a wellness hoteleket, a vidéki látványosságokat, az állatkertet és a többi, és a többi. Tehát a belföldi turizmus hamarabb helyreállhat. A fapados légijáratok esetében már meséltem, hogy ezek arra számítanak javarészt, hogy május végén, júniusban már lehet foglalni, utazgatni, majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek a lehetőségek, az országok kormányai mennyire fogják korlátozni az utazásokat. De igazából klasszikusan valószínűleg talán augusztus-szeptember az az időszak, amikor egyáltalán lehet külföldre utazni nagyobb számban, vagy talán ősszel, és a különböző szervezett programok is kérdéses, hogy mikor valósulhatnak meg. Az utazási irodák esetében azt kell mondanom, hogy talán a legjobb megoldás az, amit szorgalmaznak, hogy egy vouchert adjanak azoknak, akik már befizették az utat, de mégsem tudnak vagy akarnak elutazni, hiszen ez megoldást jelenthet hosszabb távon, hiszen az utazó majd 1 év múlva, vagy akár 1,5 év múlva valamikor elutazhat, és az utazási irodák pedig képesek lesznek arra, hogy jégében elutaztassák ezeket az utazókat, hiszen ha egyszerre mindenki minden utazási irodától visszakéri úgy a pénzt, hogy közben a szolgáltatók, mondjuk az olasz szállodák, vagy éppenséggel a spanyol szállodások nem adják vissza magának az irodának a pénzt, hát akkor legyen ilyen vagy olyan vagyoni biztosíték, akkor is kicsi az esély, hogy mindenki valóban vissza tudja kapni a pénzét. Tehát a legcélszerűbb talán az, hogy engedjük így az utazási irodáknak ezt a voucheres megoldást. Megint más kérdés, hogy azt gondolom, hogy az utazási irodák közül azért jó pár túl fogja élni ügyesen ezt az időszakot, mert nagyon jó megoldásokat hallottam már, hogy hogyan próbálják megtartani az üzletfeleket, a vendégeket, és milyen megoldásokkal kísérleteznek, hogy a következő induló szezonra felkészüljenek. Hát a legnagyobb probléma a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, hogy mikor következik be ez a következő szezon indulása. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!